Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Páva utcai zsinagóga Haftár tanulási programja. Ezen a héten Ékev heti szakaszát olvassuk fel a zsinagógákban a Tórából. A profétai szakasz az a vigasztalás második Haftárája. Hét Haftárája van a vigasztalásnak a Tisza B'Av vagy ászünnep után, és ez a második hét, és ahogyan az első héten is olvastunk Jesájának a könyvének a második feléből, amelyik a vigasztalási proféciákat tartalmazza, ugyanezt a témát folytatjuk ezen a héten is. Azzal kezdődik a profécia, hogy ábrázolja a Ciont, mint egy özvegyasszonyt, akit elhagyta az ura, elhagyták a gyermekei, és egészen átmegy ez a kép odáig, hogy egy menyasszonyként látjuk őt, egy fiatal vidámságban, amint örvend. Ismerős ez a metafora nekünk. Többször a Bibliában látjuk úgy, hogy az örökkévaló a férj, és a zsidó nép a feleség. És közöttük a Tóra nem más, mint a ketubá, az a házassági szerződés, ami megpecsételi az ő házasságukat. És ez a kép, ez majdnem ez. Egy pici kis változtatás van benne. Itt Cion a feleség, az örökkévaló a férj, és a gyerekek az a zsidó nép, mert a zsidó nép az most számüzetésben van Babilónia földjén, és az, hogy ők visszajönnek, az egy olyan érzés, mint amikor egy anya újra látja az ő gyerekeit. A Haftára elején nagyon bizalmatlan, Cion nem biztos benne, hogy visszajönnek a gyerekei, és az örökkévaló ezzel bíztatja, vigasztalja, hogy a tenyerembe van rajzolva. Nézzük meg most akkor ezt a mondatot héberül, ez a Jesaja 49. fejezetének a 16. mondata. Én alkapáim hakotih homotáih negdi tamid. Íme, a tenyerembe van rajzolva a te képed, mindig előttem vannak a te várfalaid. Ez a negdi tamid, ez egy nagyon fontos dolog. Negdi tamid, tamid mindig negdi, előttem. A neged, az héber nyelvben egy prepozíció, aminek több jelentése van. Az egyik jelentése az, hogy valaki ellen, valamivel szemben, valami előtt. Negdi, az, hogy én előttem, velem szemben, én velem előtt. Nagyon híres Zsoltár részlet, ez a Siviti Hashem le negdi tamid. Mindig a szemem előtt tartottam az örökkévalót. Ez a mondat, amit az egész zsidó ima legalapvetőbb mondata, minden zsidó ima házban, ahol az előimádkozó van, vele szemben van egy úgynevezett siviszi tábla, és ez a siviszi tábla erről a Zsoltár versről kapta a nevét, mert siviszi hashem le negdi szomid, mindig szemem előtt tartom az örökkévalót, askenász kiejtés szerint. Ez azt a alapvetést fejezi ki, hogy az imában mindig úgy imádkozzunk, mint hogyha egy hús és vér király előtt könyörögnénk. Mondhatjuk úgy, hogy miért van az, hogy egy hús és vér királyhoz könyörgünk, az sokkal kisebb, mint az örökkévaló. Igen, de gyakran annyira belefeledkezünk az imába, főleg, hogyha ez az ima ez egy rögzített szöveg, és annyira nehezen megfogható számunkra, emberek számára egy nem látható hatalomhoz imádkozni, hogy ezzel a hasonlattal könnyítették meg a bölcsénk számunkra az imádkozást. A híres kommentátor Rási úgy kommentálja ezt a mondatot, hogy ez, hogy a tenyeremre van vésve Izrael, amikor az örökkéval ezt mondja, hogy a zsidók azok a tenyeremen vannak, akkor ezt úgy kell érteni, hogy minden egyes pillanatban látom őket, és emlékszem rájuk. Sosem felejtem el. Gondoljunk bele, hogy milyen dolog lenne nekünk embereknek minden egyes pillanatban valamit a szemünk előtt tartani. Ez ugye van ez a híres 6 állandó micva, amit minden pillanatában az embernek meg kell tartani, az élete minden pillanatában. Mindig tudja, hogy van egy örökkévaló, mindig félje az örökkévalót, mindig szeresse az örökkévalót, és így tovább. Ezek a legnehezebb dolgok ezt megérteni, hogy lehet az, hogy mindig valamit betartunk. Legegyszerűbb dolog az, hogyha valami föl van vésve, például valakinek a tenyerére a képe, Izraelnek, az örökkévalónak. Egy másik eset, amikor magunkon hordunk egy jelet. Például egy ilyen jelre, amit magunkon hordunk, azok a rojtok. Azokat a rojtokat azért hordjuk, ez egy tórai parancsolat, hogy emlékezzünk rá. És látni fogjátok azokat, és emlékezni fogtok minden micvára, minden parancsolatra. Ehhez hasonló, szintén ugyanebben a részben olvasunk a Tórában erről a tfilin parancsáról, szintén valami olyasmit viselünk, azáltal, hogy viseljük, mindig hordjuk, és eszünkbe jut. Ez az egész nem más, mint egy garancia arra, hogy soha nem felejtjük el azt, hogy mi is a mi feladatunk, hogy nekünk a micvákat be kell tartani. Furcsa módon pontosan az összes micva is felfogható úgy, mint egy ilyen dolog, ami kifejezetten azért van, hogy ne feledkezzünk meg. Ne feledkezzünk meg arról, hogy létezik egy örökkévaló, akit mi szolgálunk. A következő mondatnak többféle értelmezése lehetséges. A 17. mondatot nézzük meg. Miharu banáih, meharsaih umaharivaih, mimech jecehu. Sietnek fiaid, miharu banáih, meharsaih umaharivaih, mimech jecehu. Rombolóid és pusztítóid elmenekülnek belőled. Ez úgy is felfoghatjuk, hogy ez az örökkévalónak a válasza Cionnak, hogy azok, akikre vársz, a te fiaid meg fognak érkezni, és a te ellenségeid, azok ki fognak jönni belőled szó szerint, azaz el fogják hagyni a várost. Tehát ilyen értelemben, ebben az értelmezésben ez egy pozitív profécia, és azt mondja, hogy egy nagyon szép találkozás fog történni. A másik értelmezés, ezt a mi mechjece u, belőled jönnek. Így is lehet fordítani, hogy a pusztítóid és a rombolóid azok belőled származnak. Vagyis sokszor az ember saját magának az ellensége. És ehhez hasonló az, amikor a zsidó népben is akarva vagy akaratlanul, az emberek maguk tesznek olyasmit, ami nekik árt. Ők maguk okozták azt a veszedelmet, ezt az egész babiloniai számüzetést, amiből most megmenekülnek. Ilyen értelemben arra is gondolhatunk, hogy eltelt egy generáció, aki már nem emlékszik az apák bűneire, és a fiatalok azok miért bűnhődjenek az apák bűneiért? Hát semmiért, hát ezért van az, hogy visszatérnek, miután a büntetés letelt. Másrészt viszont nem értik, hogy kerülnek ide, és erre egy lehetséges válasz az, hogy belőled származnak a pusztítóid. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy maga a szövegnek a kontextusa, a szöveg összefüggése, az nem ezt az értelmezést mutatja kézenfekvőnek. Tehát inkább azt, hogy ez végig egy pozitív szöveg, végig egy pozitív profécia, azt mondja, hogy milyen jó dolgok fognak történni, és hogy szóval jó dolgokat, az egyik jó dolog az, hogy vissza fognak térni a fiak, és az egy nem jó dolog, az pedig egy jó dolog, hogy a pusztítók és rombolók azok meg el fognak menni. Az nem egy pozitív dolog, hogy te voltál az oka annak, ami történt veled. Ez egy feddés. Ugyanakkor, mivel a szöveg mégis megengedi ezt az értelmezést, ezért azt mondjuk, hogy egy másik szinten a szövegben ez a jelentés is benne van. Éppen ez a fantasztikus a héber nyelvű szövegekben, hogy mivel nagyon sokféle lehetőség van, hogy fejezzük ki ugyanazt a dolgot héberül, ezért a héber eredeti szöveget olvasva ez az összes párhuzamos értelmezés is kiolvasható a szövegből, és ez teljes mértékben a szöveg szerzőjének a választása, hogy melyik módot választja, melyik kifejezési módot választja, és minden kifejezési mód magával hordoz valami többletjelentést, és hogy melyik többletjelentést hordozza magával, ezt már a szöveg szerzője találja ki. Ezért van az, hogyha valaki héber szövegeket hosszú ideig eredeti nyelven tanulmányoz, akkor legalábbis az én gondolkodásom szerint egy idő után magától értetődőnek találja azt a gondolatot, hogy ezek a szövegek, ezek nem emberi szerzőségűek. Tehát, hogy legalábbis isteni ihletésűek, de még inkább a Tóra esetében azt gondoljuk, hogy ezek közvetlenül Istentől származó szövegek, mert ilyen módon a jelentéseket egy szövegben az ember nem tudja elrejteni. A következő mondatokban kibontakozik ez a kép, melynek során az eredetileg özvegyasszonyhoz hasonlóan ábrázolt Cion, mint egy mennyasszony jelenik meg. Még jobban megerősödik ez az érzés bennünk, a következő mondatban azt látjuk, hogy egy mennyasszony öltözködik és készülődik az esküvőjére, és gyönyörű szép ruhákat aggat magára. És hogyha csak a szavakat nézzük, a szövegben szereplő héber kifejezéseket, akkor ez mind-mind emlékeztet minket a péntek esti szombatköszöntő himnuszra, amiben a szombatot úgy fogadjuk, mint egy mennyasszonyt. Például a 19. mondatban szerepel ez a kifejezés, Verachakume valaich. Mindenki, aki téged megalázott, azok eltávolodnak. A 23. mondatban, Vehajum elachim omnaich. És lesznek a királyok olyanok, mint a gyermekápolóid. Ezt hogy kell értelmezni? Pont fordítva, mint a Lehodaidiban. A Lehodaidiban úgy van, hogy Vehajulim sisasosaich, hogy azok, akik téged elpusztítottak, ők pusztulnak el. Ez, hogy Vehajum elachim omnaich, ez pedig azt mondja, hogy a királyok lesznek azok, akik a te gyermekeidet ápolni fogják. A folytatásban látjuk ezeket a dicsőséges képeket, ahogy a harcot megvívja, az örökkévaló a zsidóságért, és a 26. mondatban egy olyan képet látunk, ami elsőre felkapja a fejét az ember, amikor hallja. Veha achalti et monnájih et beszaraham vehe asszis damam iskarun. Veadukol basár, kianihi, Hashem, Moshiech, Vegoalech, Avir Yaakov. Veha achalti et monnaich et besaram, és én megetetem üldözőiddel a saját húsukat, és a saját vérüket fogják inni. Ez mit jelent ez a kép? Ez tényleg itt arról van szó, hogy az örökkévaló, az, akit a zsidók üldözik, az ilyen szörnyűséget okoz nekik. Nem egészen, átvitt értelemben ez azt jelenti, amikor egymás ellen harcolnak az emberek. Akkor van, hogy egy csapatban lennének eredetileg azok, akik üldözik a zsidóságot, de valójában, amikor elkezdenek egymás ellen acsarkodni, akkor az, ami a legszörnyűbb, ami történhet. Ez az, amit a próféta ezzel a teljesen sokkoló képpel fejez ki, és ez azt tanítja számunkra, hogy annál nincs is rosszabb, mint amikor házon belül nincsen béke. Ez a zsidó béke fogalomnak egy alapvető megértéséhez szükséges, hogy ha a zsidóságban béke van, akkor gyakorlatilag adottak a feltételek, adott minden. Vannak egy ilyen jó tanácsok, mik az imában való elmélyülést segítik. És az egyik ilyen jó tanács, az pontosan ezzel kapcsolatos, hogy mielőtt elkezdünk imádkozni, gondoljuk végig, hogy ez, hogy béke, az, hogy shalom, az mennyi minden pozitív hatása van. Az a béke, amivel mi rendelkezünk, az, hogy a ismerőseink körében, az országunkban, a családunkban, pusztán az a tény, hogy nincsenek azok a csatározások, amikről itt a próféta szól ebben a mondatban. Ezek mit tesznek számunkra lehetővé? Mi az a alapvető hang és lehetőség, az a nyugalom, ami megteremti a körülményeket a tanulásra, a munkára, a jólétre. Ez mind-mind azért van, mert a béke miatt. És ezért van az is, hogy az örökkévaló 70 neve, amit úgy tartunk, hogy héberül 70 neve van az örökkévalónak, az egyik név, az pont ez, hogy Shalom. Mert az örökkévalónak a neve a béke. Ilyen magas szintet foglal el a béke a zsidó gondolkodásban. A mondat második felében pedig azt mondja, hogy meg fogja tudni minden test, minden ember, hogy én az örökkévaló vagyok a te megsegítőd és a te megváltód. Két szó, amit használ, ez a Moshiach, ez csak hasonlóan hangzik, mint a Mashiach, ami a felkent szóból származik. Ez a Moshiach, ez a Yeshua. Azaz segítség vagy megsegítés szóból származik, és a Goál, az a Goél, ez pedig ténylegesen a megváltás. Avir Yaakov, Jákob hatalmasa. Ezeket a profétai mondatokat így eredetiben olvasva talán érthetőbbé válik, és az is, hogy miért van az, hogy a zsidók bármilyen egyéb lehetőségük volt rá a történelem során, bármilyen egyéb ember jött és mondta azt, hogy egy másik vallás van, egy másik lehetőség, más valaki, aki előtt le lehet borulni, más valaki, aki Isten helyébe tud lépni, vagy Istennel közvetíteni tud, vagy aki Isten helyett valamilyen feladatot, például megváltást el tud végezni, ezeket a zsidóság nem fogadta nagy örömmel, és több álmesiás is volt a zsidóság idején, és ezekkel mind-mind ez a mondat rávilágít, hogy ezeknek nem szabad hinni, mert Ani Hashem, én az örökké való vagyok, aki téged megment, Mosiech, Vegoalech, és aki megvált. A következő mondat szintén folytatja ezt a már megkezdett képet a mennyasszonyról és az esküvőről, és egyben ehhez egy kis háttértudásra is van szükség. Szerepel a következő mondatban egy ilyen kifejezés, hogy Sefer Kritut, vállólevél. A zsidó jogban ezt úgy is hívják, hogy get, egy arámi kifejezéssel, és a párja ennek a ketubá. Mert a zsidó jog szerint házasságot kötni is, felbontani is, papír által lehetséges. Ez a ketubát, amikor megírják és megtartják, akkor a házasság létrejön. Leegyszerűsítve a dolgokat nagyon, mert a zsidó házasság és válás az egyik legbonyolultabb problémakör, de a lényeg az, hogy ez egy elfogadott módja a házasságnak. Vállólevél, az még talán, ha lehet mondani, fontosabb dolog, ugyanis, hogyha nincsen vállólevél, a vállólevél nem stimmel, nem helyes, akkor nem érvényes a válás. Akkor esetleg egy következő házasság, amiben szintén van esetleg egy ketubá, akkor azok ellent mondanak egymásnak. Ebből komoly gyakorlati problémák keletkezhetnek, és keletkeztek is a történelem folyamán. Például képzeljünk el egy asszonyt, aki elválik, a férje elbocsátja, ad neki egy vállólevelet, de az a vállólevél valamiért rossz. Valamit rosszul írnak rajta, valamit nem töltenek ki helyesen, az egyik tanú mondjuk nem zsidó, vagy a zsidó tanúnak kell lenni, ezt előírja a jog, vagy bármilyen probléma kiderül. De ők ezt nem tudják. Ezután ez a nő teljesen jogosan egy új férfiba beleszeret, és hozzámegy, összeházasodnak, megírják a ketubát, születik egy gyerekük, és a gyerekük nem lehet tagja a zsidó közösségnek, bizonyos értelemben. Például felnő a kisgyerek, házasodni készül, és kéri az eskető rabbi, hogy mutassa meg a papírjait, hogy igazolják őt, és azt mondja a rabbi, hogy sajnálom, én nekem nincs jogom ahhoz, hogy összeadjalak téged ezzel a nővel, mert te úgynevezett mamzer vagy. Azaz olyan gyerek, aki egy tilalom áthágásán keresztül származott, az egy tiltott kapcsolatunktól született. A kapcsolat tiltott, mivel a nő nem rendelkezett, a fiú édesanyja nem rendelkezett a gettel, a vállólevéllel, pontosabban az olyan rendelkezett, de egy nem kóser, egy nem helyes gett, az olyan, mintha ott se lenne. Tehát ennek a nőnek két férje volt. Ezt a Tóra ezt nem engedi meg. Nem házasodhat össze még egyszer, tehát ő kapcsolaton, legális kapcsolaton kívül született a gyerek, noha formálisan, az környezetükben mindenki úgy gondolta, hogy ez egy formálisan helyes kapcsolat volt. Ez egy súlyos probléma, ez a mamzer probléma, és egy másik probléma, ami szintén a 21. századnak a nagy problémája, Rav Moshe Feinstein, az egyik legnagyobb rabbi, mondta, hogy modern rabbiknak valójában már csak kettő problémát kell megoldaniuk, a mamzeroknak a problémát, amit előbb elmondom, és az agunáknak a problémáját, ami szintén egy ezzel kapcsolatos probléma. Ha egy nőnek ne történjen ilyen, ettől oltalmazzon az ég, eltűnik a férje, és nincs, aki vállólevelet adjon neki. Ettől kezdve a nő nem mehet férjhez. Nagyon komoly probléma, és nagyon nagy feladat elé állít egy olyan rabbit, akinek ezzel kell megküzdenie, hogy hogyan oldja meg a helyzetet. Például, hogyha talál egy hibát a ketubában, és akkor kiderül, hogy nem is voltak ők házasok. Ez például egy megoldás lehet. De ezek tényleg nagyon nehéz dolgok. És most, hogy ezt már értjük, most megnézhetjük a következő mondatot, az 50. fejezet, Jesaja 50. fejezetének az első mondatát. Koho amar adoshem eze sefer kreitut imachem asher shilachtia mi minoshai asher machreti
Im etchem lo.
Ez egy költői kérdés, melyet az örökkévaló feltesz, hogy, hogy miféle vállólevelet, miféle gettet, Sefer Kritut küldtem el a ti anyátoknak, mondja a zsidóknak, azaz milyen papírotok van erről? Honnan tudjátok, honnan veszitek? Volt egy proféta esetleg, aki azt mondta volna, hogy, hogy Cion már nem lesz a miénk, sohasem, már nem fogtok visszajönni? Hát amíg, ha egyszer volt egy ketubá, a Tóra, amelyben megállapodtunk, hogy ez így és így lesz, és együtt leszünk, és lesz egy szövetség, és ti lesztek az én gyermekeim, a zsidók, és ti köztetek fogok lakni, akkor ez így igaz egész addig, amíg erről egy ugyanilyen érvényességű irat, vagy tanúbizonyság, vagy bármi más nem születik. O, mi minosáj, asher macharti etchem lo? Vagy miféle hitelező az, akinek eladtalak titeket? Ez miről szól, milyen hitelező? Hát, hogyha egy szegény ember van, és adósságba keveredik, akkor az egyik lehetőség, amit tesz, hogy eladja a gyermekeit rabságba, szolgaságba, és ettől kezdve ő nem rendelkezhet fölötte. Ez a kérdés természetesen egy költői kérdés, ami teljesen abszurd módon van megfogalmazva, szándékosan, hogy ezzel is egy negatív feleletet ösztönözzön ki, azaz ezzel is biztassa a népet. Amilyen lehetetlen képtelenségek ezek, amiket itt felsoroltam, annyira lehetetlenség az, hogy a zsidók ne térhessenek már többé vissza. De miért ez az egész vigasztalás? Hát ahogy a múlt héten is tanultuk, a múlt heti haftarában, ugyanúgy, ezt most is meg kell említeni, hogy az egész szöveg úgy tűnik, hogy a néphez szól, aki el van keseredve, ki van ábrándulva, és teljesen úgy véli, hogy a visszatérésre nincs esély. És a következő mondatok is mind-mind ezt a képet sugallják, hogy a nép szkeptikus, és nem hiszi el, hogy visszatérhet, és ezért kell ilyen érvekkel jönni a prófétának, mint például a következő mondatban. Ha megnézzük a második mondatnak a közepét, Hakacor, kacra, jadíjí, mi pedút, vöim én bihóach, lehacíl. Vajon rövid az én karom ahhoz, hogy kimentselek, hogy megváltsalak? Rövid az én kezem? Vöim én bihóach, vagy nincs bennem erő, hogy megmentselek, lehacíl? Itt arról van szó, hogy minden nemzedéknek megvan a maga problémája, a maga kihívása. Például, hogyha olvasunk a Tórában, vagy a prófétáknál arról, hogy régen mennyi bálványimádás volt, és körülnézünk egy mai világban, és azt látjuk, hogy nem nincsenek szobrok, vagy faragott képek, vagy ilyesmik, amik előtt az emberek leborulnának, és tisztelnék őket, épp ellenkezőleg, semmiben nem hisznek, semmit nem tisztelnek, a másik embert tiszteletét is kétségbe vonják, és nincs az Isten, úgymond, amit ne lehetne megkérdőjelezni, amiről ne lehetne egy legrövidebb formában összefoglalva is, akár egy internetes kommentben, vagy akár egy hozzászólásban, akár egy telefonbeszélgetésben is negatívan beszélni. Tehát ebből is azt látjuk, hogy a régi korban egy egész másfajta problémákkal kellett megküzdeniük az embereknek, mint most. Minden nemzedéknek megvan a maga problémája, és úgy tűnik, hogy ez a probléma, amivel meg kell küzdenie annak a nemzedéknek, amiben Jesaja élt, az ez a szkepticizmus volt, hogy nem hittek abban, hogy visszatérhetnek. Amennyiben valaki meggyőzi erről őket, egy proféta, egy spirituális vezető, aki a hitet tudja erősíteni, mert ehhez ért, akkor a visszatérés már is megvalósulhat. Ehhez hasonlóan nekünk ebből az a tanulság, hogy meg kell nézni, hogy mi az, ami mi nemzedékünkben, az a konkrét dolog, ami a nemzedéknek a feladata. Van, aki úgy írja le az egész zsidóság történelmét, mint azt, hogy különféle negatív tulajdonságok vannak kitéve, mint kísértések. Minden nép szimbolizál egy-egy ilyen negatív tulajdonságot, amelyik a zsidókat igába hajtotta. És ezeknek a kísértéseknek, ha a zsidóság ellenáll, ha legyőzi őket, akkor megvalósította a feladatát. Ezt a személyes szintre is levihetjük, és mondhatjuk azt, hogy nekünk is az élet feladatok elé állít minden nap, és megkísért minket, és minden ilyen kísértés egy újabb alkalom, egy újabb lehetőség, hogy legyőzzük, hogy bebizonyítsuk, hogy ezen túl tudjuk magunkat tenni. És ezt jelenti a siker. Ezután a rész után következik egy zárójel, a prófétai szövegben egy különleges kiemelt rész, olyan szöveg, ami többször is előfordul ebben a könyvben, Jesajáhu könyvének a második részében. Nézzük meg, hogy mit mond erről Herz, ennek van a zsidó hagyományban egy neve is, a szolgának, Isten szolgájának a dala. Ez a 50. fejezet 4-től 9. mondatáig. Ez egyik annak a négy részletnek, Jesaja második részében, írja a Herz kommentárja, ahol vagy leírja az Úr szolgáját, vagy mint itt, őt magát beszélteti. Ezek a részek különösen szépek és mélyen vallásosak, de magyarázatuk nagy nehézséggel jár. Itt én megállnék és hozzátenném, hogy nagyon fontos, hogy észrevegyük, hogy a szövegben melyik részletek könnyűek és melyikek nehezek. Ez egy nehéz rész. Akkor mondok egy rész nehéznek vagy könnyűnek, hogyha nehéz vagy könnyű megfelelni bizonyos kérdésekre. Hogyha jöhet bárki, aki ezt a szöveget először olvassa, és föl tud tenni egy kérdést, hogy mit keres itt ez a szöveg. Miért beszél erről a szöveg? Hogy jön ez most ide? Akkor, és ezekre a kérdésekre könnyű válaszolni, akkor a szöveg könnyű, ha nehéz válaszolni, akkor a szöveg nehéz. És most folytassuk a Herz kommentárjának a olvasását. Az Úr szolgája az ideális Izrael, a megszentelt kisebbség, amely kész szenvedni és meghalni hitért, készek tűrni minden kegyetlenséget és üldözést azoktól a testvérektől, akik vakok és süketek a kor jeleivel és Isten céljainak megvalósításával szemben. Tehát Herz itt rögtön föltesz egy kérdést, és megválaszol egy kérdést. Mi a kérdés? Az, hogy ki ez a szolga, aki beszél ebben a részben? Ez esetleg maga Jesaja, a próféta? Ez jutna először eszébe az embernek, aki olvassa a szöveget, hiszen a szöveg eddigi részében Jesaja, a próféta beszélt. Egy olyan alternatív magyarázatot kínál tehát a Herz főrabbit, hogy ez nem más, mint egy csoport. A zsidóságon belül egy olyan csoport, aki úgymond meg van szentelve, ki van emelve. Valószínű, hogy ők a hitükön keresztül vannak kiemelve. Tehát annyira bíznak az örökkévalóban, annyira meg vannak győződve az ő helyességéről, hogy azt is vállalják akár, hogy meghalnak, és a túlvilágban jutalmat kapnak. Ez egy lehetséges értelmezés, de több lehetséges értelmezés is fölmerült már a kommentátoroktól. Például lehetséges, hogy nem Jesajáról, azaz saját magáról a prófétáról beszél, hanem a másik prófétáról, Jirmiáról, akinek a jelleméhez inkább illeszkedne ez a fajta Isten szolgálat. Esetleg a Messiásról? Esetleg minden egyes zsidó emberről? Az egész zsidóságról? Úgy, mint egy csoport, egy egész? Esetleg ez nem más, mint ez a Kirosz király, aki kiszabadítja, végül elengedi a zsidókat a babiloni fogságból? A Samson Rafael Hirsch rabbi, amikor ezt a mondatot kommentálja, akkor azt mondja, hogy három dolog az, amire szüksége van egy prófétának ahhoz, hogy sikeres legyen. Három titka van a sikernek. Az egyik, hogy hogyan válassza ki azt a jó szót, amit mond. A másik, hogy hogyan válassza ki azt a jó időt, amikor mondja. És a harmadik, hogyan válassza ki azokat, akiknek mondja. Nagyon mély üzenet. És ugye, amikor meg szeretnénk érteni, hogy mi ez a lásom a limudim, mi az, amit az örökkévaló adhat egy embernek azért, hogy meg tudja értetni magát másokkal, akkor gondoljunk erre a három dologra. Tehát, hogy a megfelelő szó, a megfelelő idő, és a megfelelő emberek, akiknek mondhatom. Különösen igaz ez a probléma arra a helyzetre, amikor az ember egy prófétához hasonlóan, de persze most nem arról beszélek, hogy itt mi proféták vagyunk, de sokszor úgy érezzük, hogy meg kell szólalnunk, beszélnünk kell, mert a helyzet megkívánja. És ilyenkor ezt a hármat jó, hogyha végig tudjuk gondolni. Olyan helyzetben például, amikor valakit figyelmeztetnünk kell, hogy valamit nem jól csinál. Ez egy olyan dolog, amit nagyon nem magától értetődő. Ez tipikusan esette a nehéz kérdésnek. Például valaki ezt a példát mondta el nekem egyszer, hogy ha van valaki, akiről tudom, hogy nem bőjtöl, Tisza B'Avkor, az egy nagy gyászünnep, ami most volt. Mit mond neki valaki, hogy úgy feddi, hogy nem közvetlenül, hogy nem tudja senki más, hogy nem szabad, hogy a közösség előtt ő megszégyenüljön, de ugyanakkor mégiscsak kell, hogy a szívére vegye. És akkor ezt mondja neki valaki, hogy jaj, emlékszem, hogy szegény nagyapám haláltáborokban, Auschwitzban, legnagyobb nyomorban is, Tisza B'Avkor bőjtölt. Most igaz vagy nem az mindegy lényegében, hanem hogy ezt hallja, és erre gondol, hogy ez most vagy nekem szól, vagy nem nekem szól, de minden esetre egy ilyen mondat az valószínű, hogy célhoz ér. De nagyon nehéz azokban az adott helyzetekben ezeket a mondatokat megtalálnunk. Azt, hogy ez egy milyen nehéz feladat, azt onnan is tudjuk, hogy van egy midrásunk, ami arról szól, amikor Mózest megszólítja az örökkévaló először az égő csipkebokorból. És a midrás elmondja nekünk, hogy az örökkévaló is mennyit gondolkodott azon, hogy hogy szólítsa őt meg. Hogyha hangosan szólok hozzá, így gondolta az örökkévaló, akkor lehet, hogy megijed Mózes. Hogyha halkan szólok hozzá, akkor lehet, hogy azt fogja gondolni, hogy ez nem is olyan nagy profécia, csak valami kis zajt hallok, és véletlenül így hallottam. És így többféleképpen, többféle lehetőséget is meggondol az örökkévaló, és végül arra jut, hogy nem másnak a hangján szólal meg Mózeshez, mint a saját apjának, Ámrámnak a hangján. Itt Mózes már nagyon régen nem hallott, és Mózes meghallja Ámrám hangján megszólalni az örökkévalót, és fantasztikus jó érzés van a szívében, és nagyon örül. És amikor az örökkévaló elmagyarázza Mózesnek Ámrám hangján, hogy ezt ő mondja az örökkévaló, akkor Mózes már meg van győzve, már egy nyitott szívvel fogadja az örökkévalónak az üzenetét. És talán egy többféle, minden ilyen midrás történetnek többféle vetülete van, de talán az egyik vetület itt nem más, mint az, amit ott mond az égő csipkebokornál az örökkévaló, hogy az atyáitok istene, hogy mi lehet a legfontosabb az Egyiptomban sínlődő szolganév számára a legfontosabb üzenet, mi lehet, mi az, ami a leginkább meggyőzheti őket arról, hogy innen van kiút, az, hogy az atyáitok istene. Az, ami nem olyan rég volt, néhány generációval ezelőtt, és amire még emlékszik a történelmi emlékezet. És ez egy olyan dolog, hogyha az atyáinkhoz tényleg szólt egy Isten, és ő most minket kivezet, az tényleg meggyőző. És ugyanígy van ez a Mózesnél is, talán ezt ábrázolja szimbolikusan a midrás, hogy amire a Mózes még emlékszik az életében, az a saját apjának a hangja, az ő atya, az őt meggyőzi. Ha ezt meghallja, akkor ő meg van győzve, és akkor kimehet. És ugyanez ennek a haftarának a legvége, ami már az 51. fejezetben van, és az 51. fejezet első három mondata, ezzel fejeződik be ez a profécia. És ebben a részben ténylegesen ez van. A profécia utolsó három mondata tényleg az ősatyáknak az érdemeivel biztatja az elkeseredett népet. Bár amikor a proféta él, akkor ez már inkább a távoli múltba veszik, mint az egyiptomi kivonulás időszakában, van a nemzedékben, de még mindig sokkal élőbb hagyomány az ősapák érdemei, mint mondjuk például most, 21. században, ha valaki azt mondja, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob, hát azok az ősi idők. Talán a proféciának az időszakában, amikor Jesaja élt, akkor ez még olyan nagyon nem volt régi. Nézzük meg akkor az 51. fejezet első mondatát. Simuelai, rotfé cedek, mevaksé hasem, habitu elcúr, hucavtem, veelma kéved bohor, nukártem. Azaz, figyeljetek rám, ti, akik az igazságot üldözitek, rotfé cedek, Simuelai, rotfé cedek. Azaz, az igazságot keresitek. Mevaksé hasem, akik kívánják, vagy keresik az örökkévalót. Habitu el cur, tekintsetek arra a sziklára, hucavtem, amiből titeket kifaragtak. Ve el ma kéved bor, nukártem, arra a kútforrásra, amiből eredtek. Azaz, menjetek vissza a múltba, a rég múltba, és nézzétek meg a gyökereiteket. Van egy ilyen hasonlat, hogy ha veszek egy érmenyomót, és nyomok vele érméket, akkor az a sok érme, az olyan lesz, mint amilyen az érmenyomó volt. Az emberekkel egy picit persze más a helyzet, de ugyanakkor mégiscsak magukon viselik a bélyeget. Érdekes, hogy Ábrahámnak és Izsáknak és Jákobnak a jó tetteinek az érdemeire mindmáig hivatkozunk az imáinkban, és azt reméljük, hogy az ő érdemeik elkísérnek minket, akár genetikusan is, akár azért is csak, mert valami eredendően jó van bennünk, zsidókban, ezt reméljük, az ősapákon keresztül. Persze ugyanakkor magunknak is hozzá kell ezt tenni, és ez például benne is van a kapcsolódó heti szakaszban, a tórai részben, ahol azt említi, hogy ha jól fogunk viselkedni, és a micvákat tartani fogjuk, és követni, és őrizni, akkor meg fogjuk kapni mindazt a jutalmat, ami jár az ősapáknak, ami meg lett ígérve, az a jó föld. Ha nem, akkor pedig pontosan ugyanúgy el fog minket pusztítani az örökkévaló, hogy azokat a népeket elpusztította, amiket előlünk elpusztított. Ugye ez az a bizonyos hét kánaánita nemzet, akik Izrael földjén éltek, mielőtt a zsidók oda megérkeztek, viszont egészen elképesztő bálványimádó szokásaik voltak, amik nagyon károsak voltak saját magukra és a környezetükre is, és ezért az ő kipusztításukat parancsolta meg az örökkévaló. Na most itt fölmerül egy kérdés. Hát akkor most milyen ígéret ez? Hogy az örökkévaló megígéri az ősapáinknak, hogy megkapjuk a földet, és megkapunk egy jutalmat, és ezt a jutalmat akkor kapjuk meg, ha mi jól viselkedünk. Tehát akkor, ha mi nem jól viselkedünk, akkor az ősapáknak tett ígéret az nem fog valóra válni. Hát azért ez nem teljesen így van, mert persze mindenkin rajta is múlik, és az örökkévaló sem ígérget ilyet az ősapáknak sem felelőtlenül, ami nyilvánvalóan teljesíthetetlen, hogy tekintet nélkül arra, hogy a fiak mit csinálnak, megkapják a jutalmat, hanem inkább ebben áll a különbség köztünk, és azok között a népek között, amik ott voltak. Hogyha rosszul viselkedünk, akkor pontosan ugyanolyanak vagyunk, mint azok a népek. Akkor pontosan ugyanúgy áll a tórában, hogy kiírt minket az örökkévaló arról a földről, hogyha nem jól viselkedünk. De hogyha jól viselkedünk, akkor kapunk jutalmat. Azt a jutalmat, amit az ősapáknak meg lett ígérve. Ezt a gondolatot folytatja a második mondat is. Habitu el Avraham avichem, vel Sara techol elchem, ki echad keratihiv, va'avarchehu ve'arbehu. Habitu el Avraham avichem, tekintsetek Ábrahámra, aki a ti apátok. Ez az Avraham avichem, hogyha ezt úgy mondjuk, hogy Ábrahám apánk, Avraham avinu, ez az Ábrahámnak, ez az állandó jelzője, ha mondhatnánk, ugye, mint a régi görög eposzokban, ahogyan azt mondjuk, hogy Moshe Rabbeinu, amikor Mózesre utalunk, Mózes, ami tanítunk, ugyanúgy azt mondjuk, hogy Ábrahám avinu, Ábrahám a mi atyánk, amikor Ábrahámra utalunk, hogy megkülönböztessük esetleg olyan emberektől, akiket szintén úgy hívtak, hogy Ábrahám vagy Moshe, például hasonló, azonos nevű rabbiktól. És Sara techol elchem, és Sárára, aki titeket szült a szülőanyátokra, ki echad keratív, mert Ábrahámot, mint egyedülállót hívtam, így fordítja a Herz, és így kommentálja, hogy amikor még egyedül állt, azaz gyermektelen volt, ki echad, mint amikor egy volt, és ezt azért hangsúlyozza ki a szöveg, hogy megmutassa, hogy akkor, amikor hívtam, akkor ő egy maga volt, és most egy számos néppé lett. Ezt ígértem neki, hogy számos néppé lesz, és lám, itt vagytok ti, a számos nép, betartottam az ígéretemet. És megáldottam ve avar héhu ve arbehu, és megsokasítottam, megszaporítottam őt. Úgy, ahogy az az ígéretben volt pontosan. Hogy kerül ide ez az egész Ábrahám utalás ebbe a vigasztalásba? Hát úgy, mondják a kommentátorok, hogy ez az egész ez azért van, hogy azok, akik ott állnak, és szkeptikusak, és nem hisznek a visszatérésben, hogyha hinni akarnak, hogyha erőt akarnak meríteni, akkor megjelöli a forrást. Honnan merítsetek erőt? Ábrahámra. Gondoljatok arra, hogy milyen történetek voltak Ábrahámmal kapcsolatban. Milyen olyan példamutató dolgok, amik fönnmaradtak akár a leírt, akár a szóról szóra a szájhagyomány útján megjegyzett történetekre, amik mind Ábrahámról szólnak. Gondoljunk erre, hogy ő mit tett, és ebből merítsünk ihletet, inspirációt. És hogy ezzel fejezzük is be, akkor mi is merítsünk Ábrahámnak a történeteiből inspirációt. Nekem az egyik kedvenc történetem személyesen Ábrahámról az, hogy Ábrahámnak volt egy sátra. Az a sátor, ez is egy szimbolikus kép, négy oldala volt, és a négy oldal, négy fala közül háromnak nyitva volt az ajtaja. Hogy bárhonnan is jön valaki, akkor oda betérhessen. És amikor olvassuk a Tórában, hogy jött az a három vándor Ábrahámot meglátogatni, akkor Ábrahám ugyan nagyon nagy fájdalmai voltak, mert műtét után volt, a körülmetélés után, mert időskorában saját magán hajtott végre, és éppen pont egy olyan időszak volt, ami nagyon nehéz, nehéz időszak. És mégis Ábrahám, ez az öreg ember, ez kirohant, odarohant a vendégek elé, és rögtön azt mondta, hogy hadd szolgáljalak titeket ki, hadd mossa meg a lábatokat, hadd csináljak nektek ennivalót, térjetek be hozzám, megvendégellek titeket. És azt mondja a Midrás, hogy Ábrahámnak ez volt a szokása. Mindig, amikor jött egy vendég, akkor odarohant hozzá, és megvendégelte őt, és beszélt velük, és meghallgatta őket. És ezért a hagyomány úgy tartja, hogy ez egy különlegesen nagy micve, különlegesen nagy jó cselekedet. A vendég fogadása, a vendég megvendégelése, meghallgatása, beszélni vele, és utána elkísérni. És Ábrahám ilyen módon híressé vált, és megbecsülté vált. És mindenki úgy ismerte őt, mint egy komoly embert. Mert amikor ő behívta magához ezeket a mindenféle népeket, akik arra jártak, akik valószínűleg más istenekbe hittek, akkor beszélt velük. És beszélt, és elmondta nekik, hogy ő miben hisz, és hogy miért hisz. És meggyőzte őket, és az ő korában ez egyáltalán nem volt egy szégyenlivaló. Nem úgy nézett ki ez a megvendégelés, mint manapság. Hogyha manapság valaki az utcán megszólítana, és elkezdene nekünk mondani mindenfélét, hogy higgyünk az ő istenében, akkor az, hát, visszatetszést váltana ki belőlünk. De az ő korában ez más volt. Az ő korában ez egy fantasztikus, személyes dolog volt, hogy egy idegen is beavat minket a legmélyebb gondolataiba, és komoly érveket hoz, és ez egy akkora újdonság volt, hogy megjegyezték, hogy ez az Ábrahám, ez egy komoly ember, megvendégel, és ilyen mély filozófiáról beszélget velünk, és ilyen módon ő egy Kiddush HaShemet csinált, ami a zsidóságban egy nagy micve. Kiddush HaShem az az örökkévaló nevének a megszentelése, hogy az örökkévalót jó színben tüntette fel. Azaz, ha egy ilyen ember, mint az Ábrahám, az örökkévalóban hisz, akkor ez egy jó dolog. Nekem is érdemes az örökkévalóiban hinnem, mert akkor én is ilyen jó ember leszek. Úgyhogy ebből a történetből azt kívánom, hogy merítsünk erőt, merítsünk inspirációt, ahogyan ezt a próféta is nekünk ajánlja, hogyha el vagyunk keseredve, és ezzel kell a gondolatokkal kívánok mindenkinek Git Shabbat Shalom, és köszönöm, hogy meghallgattatok, és Kajach!